Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Dubajban fogunk kalandozni. Megnézzük azt, hogy vajon mi mindent rejt a sivatagi emírség egy magyar turistának. Sok-sok titkot is elmesélek, ami hát nem is annyira titok, mint inkább azt kell mondanom, hogy olyan tapasztalat, amit akkor tudunk majd elsajátítani, hogyha hosszabb időt itt töltünk, vagy többször itt jártunk már. Én egyébként nagyon sokszor voltam, főleg azért, mert amikor megalapították az Emirates légitársaságot, utána a dubai látogatás az rendkívül gyakori volt számomra, mert nagyon sokat utaztam az Emirates-szel, és hát mindig úgy csináltam, hogy lehetőség szerint egy napot itt el tudja tölteni oda is vissza, és ki tudja magam pihenni, meg egy kicsit sétálgassak a klasszikus bazárban, megnézzem a Burj Khalifát, elmenjek a Dubai Mall-ba, a dubai bevásárlóközpontba, ellátogassak a Mall of Emirates-be, tehát a híres nagy plázákba. Nekem vonzó ez a fajta hangulat, ami itt fogad minket. Imádom az itteni datóját, ami tényleg minőségi, az itteni kókuszt, ami valóban pazar, és szeretem a sivatagos beduinos esteket, tehát valóban egy kicsit relaxálni tudok mondjuk egy hosszabb utazás után, és hát jó esetben azért, amikor Dél-Kelet-Ázsiában újságíróként dolgoztam, és oda utaztam, vagy éppenséggel más déli, délkeleti úti célra utaztam, akkor Dubajban azért megpihentem. Azt kell mondanom, hogy valóban nagyon-nagyon érdekes és izgalmas turistaként itt Dubajban néhány napot eltölteni, és volt olyan időszak, amikor pedig a helyi idegenforgalmi hivatal meghívására hosszabb időt is sikerült itt eltöltenem azzal, hogy a turisztikai nevezetességeket megnézzem, meg hát vannak nagy csodák is, a híres vitorra alakú szálloda, még emlékszem az első nagy szállodás könyvemnek a címlapjára is került, ugye sokan azt mondták, hogy 7 csillagos szálloda, ami persze PR fogás volt, de attól még nagyon érdekes, úgyhogy erről is hallhatnak majd a műsorban, meg sok minden másról. Nagyon sok magyar dolgozik itt, és főleg légitársaságok alkalmazottai, a Fly Dubai, vagy éppenséggel az Emirates is nagyon sok magyar pilótát, légiutas kísérőt, műszaki személyzetet alkalmaz, és ők itt laknak, hát persze nem a menő szállodákban, hanem többségük albérletben, vagy éppen vannak olyanok is, akik 4-5-en egy házat bérelnek ki, de ismerek olyan magyarokat, akik az indiai negyed mellett laknak. Az kétségtelen, hogy nagyon jól lehet keresni, de az is biztos, hogy azért alkalmazkodni kell a helyi körülményekhez. Legendákat hallottam például arról, hogy hogyan próbálnak meg alkoholhoz jutni. Itt ugyanis nem lehet alkoholt fogyasztani csak a szállodákban, illetőleg a duty free-ben lehet ezt megvásárolni, de azért vannak ilyen nagy titkos beszerzőhelyek, amelyeket felkeresni persze meglehetősen veszélyes. Úgyhogy vannak érdekes kalandok. Olyan magyar ismerősöm is van, aki összeházasodott azért, hogy ott maradhasson Dubajban dolgozni. A csinos fiatal lány megbeszélte egy fiatal emberrel, hogy akkor most férj és feleség lesznek, és így nem volt gond az, hogy ott maradjon ő, és dolgozzon. Sokkal könnyebbé vált az élete azzal, hogy kapcsolatba lépett. Hát persze kérdéses, hogy vajon megéri-e mindez. De hát ők tudják. Van olyan ismerősöm is, aki már azzal foglalkozik, hogy magyar turistákat is tápol, akik odaérkeznek, és magyar idegenvezetőt is fogadhatunk már, magyar utazási iroda is van, úgyhogy az biztos, hogy a magyarok egy picit Dubajt is birtokba vették, és rengetegen oda mentek élni, dolgozni, tevékenykedni, üzletelni. Hogyha turistaként valaki ide jön, akkor általában hazaérkezéskor két markáns vélemény különböztethető meg. Az egyik az, hogy iszonyatosan elámulnak, hogy tényleg elképesztő, mire képes a pénz meg a fantázia. Mesterséges, hatalmas, óriási zöld területeket létrehozott a sivatagban. Az emír golfpályát épített, sípályát egy fedett helyen, a Mall of Emirates-ben például, és ki lehet próbálni a síelést, meg a szánkózást, meg a hógolyózás örömeit, bár hógolyózni csak ilyen kis VIP programon lehet, egyébként szánkoznak a gyerekek így körbe-körbe, meg síelni lehet, felvonó is van, és hát természetesen hatalmas plázákban kirándulgathatunk, és óriási felhőkarcolókban gyönyörködhetünk, felmehetünk a Burj Khalifába, a világ legmagasabb épületébe, és 800 méter feletti, ugye 828 méteres, vagy éppenséggel a híres vitorlalakú szállodát is megcsodálhatjuk, ha itt megszállunk, vagy van foglalásunk, mert turistákat most már egyszerűen nem engednek be. Tehát az egyik oldalon tényleg az ámulatba ejtő, ami itt van, rengeteg szórakozási lehetőséggel együtt. A másik oldalon pedig sokan azt mondják, hogy hát nem találkoznak helyiekkel, ami igaz is, hiszen maximum a plázákban, a bevásárlóközpontokban, a Dubai Mallban láthatunk helyieket. Ők autóval, limuzinokkal közlekednek, nem keverednek nagyon, nem mennek azokra a helyekre, ahová a turisták általában, és eleve ambivalens a viselkedés, hogyha mondjuk helyiekkel találkozunk, tényleg azért oda kell figyelni, hogy mi az etikett, és minden egyéb ilyen dologra oda kell figyelni. A másik oldalon pedig sokan azt mondják, hogy hiányzik az, hogy nem lehet sétálgatni csak úgy az utcákon. Voltam nyáron is nagyon sokszor Dubajban, hát olyankor nem tudunk kimozdulni egyszerűen a légkondicionált lakásból, vagy a szállodai szobából, mert körülbelül olyan 50 métert mentem augusztusban, és úgy éreztem, hogy hát a Niagara vizesés már a nyakamba folyik, úgyhogy vissza kellett menni, és csak a taxi és taxival a légkondicionált helyre ez működött, de nincsenek is járdák a legtöbb helyen, tehát nem egy sétálgatós úti cél Dubaj, nem lehet kirándulgatni csak úgy, mint mondjuk Észak-Európában, vagy akár csak egy német településen. Hozzáteszem, azt gondolom, jóval többen vannak azok, akik csodálják Dubajt, és mindig visszatérnek. Nem véletlen az, hogy most már több légitársaság is indít ide járatokat. Kiknek ajánlom, mikor érdemes eljönni ide? Mindenkinek, aki szeretné megcsodálni, hogy mire képes a fantázia meg az olajbevételek, és utána már a más típusú bevételek is, hiszen most már lényegében az olajbevételek csak a teljes GDP 5%-át adják, az összes többi az mind az egyéb beruházások következménye, majd erről még mesélek önöknek, és tényleg úgy fogunk hazajönni, hogy elámulunk a sok-sok csodán. Azt kell mondanom, hogy egy hetet már gond nélkül el tudunk itt tölteni úgy, hogy nem unatkozunk. Viszont azért tudni kell, hogy akkor szórakozunk igazán jól Dubajba, hogyha megfelelő mennyiségű pénzünk van arra, hogy az igazán jó programokat kipróbáljuk. Tehát ha azt mondjuk, hogy meg akarjuk csodálni Dubajt, eljövünk egy olcsó repülőjeggyel, akkor tényleg akkor szerintem 2 napot érdemes maradni, mert megnézzük pillanatokon belül ugye a belváros részt, délután lehet azért sétálgatni az új kikötőbe, a Dubai Marinában, ott azért van egy kis sétány. Aztán mellette elmehetünk fürödni a tengerbe, vannak nyilvános strandok, és a következő nap elmegyünk bevásárlóközpontokba sétálgatni, hát akkor is azért lehet jó, lehet 3 napot is eltölteni, de igazából 1 hetet, 2 hetet, hogyha valaki itt van, akkor szórakozik jól, ha elmegy egy esti sivatagi túrára, például egy olyan túrára, amikor ki lehet próbálni a kvadozást, és utána egy autentikus skanzenszerű, de azért annál jobban összerakott kis falucskában elkölteti a vacsorát. Azért mondom, hogy autentikus, mert odafigyeltek a régi hagyományokra, és van ebből jobb kiadás is, meg rosszabb kiadás is. Akkor érdemes elmenni éjszakai vezetésre, sivatagi kvadozásra, mert van a nappali, amikor vacsora zárja az egészet, meg van az éjszakai, amikor csak kipróbálhatjuk a tudásunkat. Mondjuk az egyik kedves barátom eltörte a karját, tehát azért óvatosan kell itt is száguldozni a homokdűnéken. Akkor érdemes helikopterre ülni, vagy hidroplánra, és megnézni felülről Dubajt, főleg a pálma alakú mesterséges kis szigetcsoport elképesztő látvány felülről. Akkor fel kell menni mindenképpen a Burj Khalifába, hát ez is pénzbe kerül, és nappal is, este is felmehetünk. A nappal is sokkal jobb, úgyhogy este ugyan olcsóbb, de szépek a fények, de azért még mindig nem Las Vegas. Este is jó dolog körülnézni, de nappal azért jó, mert tényleg belátjuk az egész sivatagot, és hogy hova is épül Dubaj, lesz egy kis képünk erről. Aztán, ha már bevásárló központok, akkor nyilván, ha ott vagyunk, akkor csak érdemes pár dolgot megvenni, az előkelő jó éttermek, a Burj Al Arab. Hogyha valaki nem itt száll meg, akkor úgy juthat el a vitorla alakú szállodába, már pedig megéri, mert az éttermek is fantasztikusak, és az átriumot belülről szintén érdemes megcsodálni. Ha van foglalása valamelyik étterembe, a bejáratnál elkérik még a sorompóval őrzött kis előrésznél a foglalási számot, és utána már mehetünk is. Tehát az is azért, ha tényleg egy olcsóbb menüt kirendelünk, vagy valamit az izgalmas étlapról, azért mi 3-an voltunk, és akkor durván olyan 80-100 ezer forintnyi volt a számla, de megvacsoráztunk, úgyhogy tényleg fel kell készülni az ilyen borsos összegekre is, hogyha ilyesmit szeretnénk. Aztán például a vízividámparkok. Az Atlantisnak a vízividámparkjában mindenképpen érdemes elmenni, és itt kipróbálni a csúszdákat. Még ha valaki nem is szereti az ilyen játékokat, azért biztos, hogy talál magának olyat, amit élvez. Én sem vagyok az a tipikus
minden csúsznál lecsúszó gyerek, mert hogy amikor annak idején készítettem egy filmet a világ nagy hullámvasútjairól, akkor azt mondtam, hogy most nagyjából elég így a végére, úgyhogy tényleg óvatos duhaj vagyok, mégis jól szórakoztam az Atlantis parkjában. Ez ugye az elképesztően szép szálloda, és ennek van külön egy víziparkja, meg külön van egy múzeuma is, egy ilyen tengeri múzeuma, mind a kettő nagyon érdekes. És egyébként lent egy aranyautomata is, hogyha szeretnénk ilyen kis aranylapocskát vagy aranykockát otthonra befektetésnek. Aztán mellette van még a Vajdvadi, szintén egy vízividámpark, ide is eljöhetünk, itt is kellemes órákat vagy akár napot is el lehet tölteni, tehát ez is a látványosságok közé tartozik. Kirándulni akár az emirátusoknak más területeire is el lehet menni, hát legtöbben Abu Dhabiba utaznak, ahol a gyönyörűséges fehér mecsetet érdemes megnézni, aztán a Formula World-öt szintén, ez akár egy egész napos program is lehet, mellette itt is a belváros nagyon érdekes Abu Dhabiban, vagy Abu Dhabiban, és mellette azért a kikötőbe is kirándulhatunk, ide is elvisznek, hogyha akár egy taxit bérelünk, vagy befizetünk valamilyen szervezett útra. Az Emirates Palace pedig a top szállodák egyike, Abu Dhabi legelegánsabb szállodája, és az emirátusoknak a hivatalos vendégeit is itt szállásolják el. Ide is bejöhetünk nyugodtan, itt akár sétálgathatunk is, ide nem kell külön foglalás vagy bármi, de hogyha elfogyasztunk a bárban egy italt, az korán sem lesz azért annyira borsos, mint a Burj Al Arabban, pedig maga a szálloda az legalább annyira csodás.
A 828 méter magas csodát az Arab Emirátusok első számú vezetőjéről, Khalifa bin Zayedről nevezték el, és természetesen a turisták is látogathatják, amellett, hogy még hotel is üzemel ebben az óriási építményben, amely úgy néz ki messziről, mint egy hatalmas, gyönyörű rakéta, tehát tényleg egy kis nyúlánk égvetörő csoda, és mellette eltörpülnek azok a felhőkarcolók, amelyek egyébként mondjuk 80 vagy 100 méter magasak, és jellemzik a dubai belvárost. Mit kínálnak itt a turistáknak? Nos, először is káprázatos látványt, azt, hogy miként lehet egy sivatagi területből mesevárost építeni, tehát önmagában már mindezeknek a megtekintése is egy élmény. Ráadásul ugye most már viszonylag olcsó repülőjeggyel el lehet jutni Budapestről közvetlenül is Dubajba, és ha már valaki itt van, akkor tényleg, hogyha csak sétálgat a belvárosban, a Burj Khalifa mellett, ha csak a tengerparton élvezi a napsütést, akkor is jól érzi magát, tehát nem feltétlenül kell a méredrága szállodák vagy az exkluzív éttermek szolgáltatásait kipróbálni. De persze lehet, és hát van is mit, hiszen Dubajban több mint 100 igen jó étterem várja a vendégeket, és hát ezek közül van néhány igen extravagáns is. A Burj Al Arabban is volt szerencsém egyszer vacsorázni, ahonnan belátni az öböl környékét, meg az egész várost, fent tényleg a toronyban. Ugye a Burj Al Arab, ez a vitorra alakú szálloda, amelynek a helikopter leszálló pályáján golfozott Tiger Woods és teniszezett André Agassi. Persze, ez is egy kicsit kommunikációs fogás, mert igazi teniszre ez nem alkalmas, de attól még elterjedt a világban ez a zseniális kis hír. Egyébként a The Address és a Burj Khalifa között van egy tó, helyesebben kettő tó, középen egy ilyen kis hidacska választja el egymástól ezt a kettőt, és az egyiknél még hatalmas szökőkút parádéval is szórakoztatják a nagy érdeműt, és így volt ez szilveszterkor és az azt követő időszakban is esténként. Egyébként a Bellagio, a Las Vegas-i Bellagio adta a mintát, csak éppen nagyobbat meg szebbet akartak csinálni. Hát érdekes, az biztos itt is a látványvilág. Ez a szíve Dubajnak most, a Burj Khalifa környéke, ugye itt van a Dubai Mall, a világ egyik leghatalmasabb bevásárlóközpontja, sőt azt hiszem, hogy most az első helyen is van, tehát ez a legnagyobb a világban, és ha bemegyünk ebbe a bevásárlóközpontba, akkor innen van a bejárat a Burj Khalifába. Fel lehet menni meglehetősen hosszan. Egyébként a várakozás is elég hosszú, sőt, hogyha valaki csak úgy oda megy, mint mondjuk az Empire State Building esetében New Yorkba, hogy majd akkor valamikor sorra kerülök, nem fog sorra kerülni, aznapra általában már nincsen hely. Tehát jó előre 5-6 nappal, vagy akár egy héttel előtte is foglalni kell helyet. A másik lehetőség, amikor általában van hely, van egy úgynevezett gyors sor, egy fast track, és jóval drágább, ugyanakkor rögtön soron kívül bemehet az, aki ilyen jegyet vásárol, és akkor nem kell várakoznia, és a sorokat sem kell kiállnia. Ez a leggyorsabb mód, hogy valaki feljusson a csúcsra itt Dubajban.
Ha már a Dubai Mallról beszélek, akkor van egy hatalmas akváriuma is ennek a káprázatos bevásárlóközpontnak. Óriási cápákat lehet itt látni, rájákat, mindenféle tengeri szörnyet, és ez is egy külön látványosság. Ha pedig valaki csak vásárolgatni szeretne, akkor a leghíresebb, legnagyobb luxusmárkák mindegyikét, szinteit megtalálja. Azt mondom, hogy aki szeret így plázákban sétálgatni és érdekli a kínálat, nyugodtan eltölthet, nem hogy egy fél napot, hanem akár két napot is, olyan nagy ez a pláza. És ami érdekes, hogy mint általában tapasztalni fogja az, aki Dubajba érkezik, minőségi a különböző éttermek, étkezőhelyek kínálata itt a belváros környékén. Tehát ha azt mondom, hogy kókuszdió, akkor biztosak lehetünk abban, hogy egy mézédes kókuszteért fognak felkínálni, hogy kihörpingessük a kis zöldes-barna kókuszból. Hogyha valamiféle más étteremben ott a plázában szeretnénk fogyasztani valamit, minőségi termékeket kapunk, tehát erre nagyon ügyelnek itt Dubajban, hiszen ugye az emírnek, Mohammed bin Rashid al-Maktumnak az a célja, hogy maga a dubai millió egy olyan turisztikai központ legyen, hogy amikor elfogy az olaj, akkor tökéletesen meg tudjanak abból élni, hogy itt van a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi kikötője, hogy itt van a világ legmagasabb épülete, rendkívül sok látványosság, hihetetlen mennyiségű szálloda, tehát egy kereskedelmi turisztikai központ legyen, és ne függjön az olajtól. Egyébként My Vision, így hívják elképzeléseim azt a könyvet, amit a dubai emír írt arról, hogy hogyan teremtette meg ezt a csodavilágot, és hát abban azt mondja, hogy már most is csak körülbelül 5-6%-át adják az olajbevételek az egész ország összbevételeinek, és a turizmus, a különböző nyugati vállalatokban vásárolt részesedések, ugye a Mercedesben is van itteni pénz, meg mellette a plázák bevételei, az Emirates-nek a bevételei, a hatalmas légitársaságé adják a GDP jelentős bevételi oldalát, és már kisebb mértékű az olaj. Nem sok állampolgár van egyébként, tehát kb. 300 ezer az Egyesült Arab Emirátusokban, és hát ők rendkívül sok kiváltságot is élveznek. Visszatérve egy kicsit arra, hogy hát most felfedezzük Dubaj központját. Dubajnak van egy régi központja is, ahol találunk egy kedves kis mecsetet, és van egy Dubaj múzeum, amely azt mutatja meg, hogy milyen volt az olaj előtti élet. Hát nem az a csili-bili felhőkarcolós típus, azt elárulhatom. Tanulságos ellátogatni a Dubaj múzeumba, tényleg fillérekbe kerül mondjuk 300 forintnyi a belépő, ahhoz képest, hogy azért a többi dubai belépő ezekben a turista attrakciókban bizony borsos áru. Szóval ennyit megér mindenképpen, és akkor meg lehet nézni, hogy halászatból hogyan éltek, milyen körülmények között laktak egyáltalán akkor, amikor még nem volt olaj, meg még régebben itt Dubajban. Úgyhogy ez is érdekes és tanulságos. Visszatérve egy kicsit a Pálma-szigetre, lényegében ugye több pálmát is terveztek, ebből egy az, ami igazán elkészült és nagyon jól funkcionál, és mellette hát ugye elindult a The World projekt is, hogy megmintázzák a kontinenseket, és akkor majd ide is terveznek lakóparkokat. Hát ami ebből 100%-ig elkészült, az a Palm Jumeirah, ahol tényleg nagyon szép kis villák vannak, és köztük pedig ott a tenger, így a pálma ágak között. Nagyon-nagyon érdekes, hogy át lehet úszni például hogy az egyik ágról a másik ágra. Középen egyébként olyan 3-4 méter mély a víz, de a partnál sekély. Mesterségesen feltöltötték, de annyira alaposan, hogy hatalmas nagy építmények kaptak helyet itt. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy a Pálma-sziget az valójában valami kicsike, és akkor van rajta 2-3 ház, hanem tényleg feltöltöttek egy olyan 100 méternyi hatalmas nagy ágat, és akkor utána hagyták a tengert egy kicsit, hogy uralja a helyzetet, aztán még egy pálmaágat feltöltöttek, és annyira erősen megcsinálták, hogy nem mossa el a víz, számomra ez elég meglepő. És hát a végében pedig ennek a Pálma szigetnek a legkülső csúcsán ott van a The Atlantis nevezetű hotel, és egy hatalmas vízi vidámpark, ahol ki lehet próbálni a kamikáze csúszdát, de van olyan csúszda is, hogy ilyen kis úszógumin lecsúszunk, és akkor a végén belekerülünk egy alagútba, jobbra-balra a cápák úszkálnak, mi pedig szépen bámulhatjuk ezeket a ragadozókat, de persze biztonságba. És hát sok más egyéb izgalmas csúszda, meg vadvízi csúszda, meg minden ilyesmi is van ebben az Atlantisban. Itt is van egy hatalmas víz alatti park, ahol állatokat is meg lehet nézegetni, és ami fura volt számomra, hogy még aranyautomatát is felszereltek a bejárathoz. Van egy kis kapocs, ahol a Palm Jumeirah kapcsolódik a szárazföldhöz, és itt még egyébként magas vasút is visz egészen a Hotel Atlantisig, és azzal is lehet közlekedni, de autóval is be lehet hajtani a szigetre, és hát rendes utak, rendes autó utak vannak végig. Egyébként minden egyes ágnál külön van egy biztonsági őr, és hát el kell neki mondani, hogy éppen hányas villához hova igyekszik az illető. Hát nem csinálnak bele nagy problémát, tehát egy ilyen face control típusú ez az ellenőrzés, hogy megnézik, hogy ugyan kívül az autóba, és ha megbízhatónak tűnik, akkor mehet, nagyjából így működik. Egyébként nagyon kerendőek voltak a Pálma-szigetnek a villái, hiszen már a tervező asztalon elkeltek, és amikor elkezdték tervezni a másodikat, azt követően jött ugye egy kisebb megingás, ott nehezebben mentek a projektek, aztán 2008-ban jött a válság itt is, és akkor volt az ugye, hogy az autókat ott hagyták a reptéren, aztán menekült mindenki, ahogy bírt, azok közül, akik nem tudták fizetni a különböző kötelezettségeket, és aztán utána megint megerősödött Dubaj, és ismét a régi fényében csillog, és hát nagyon sok eredmény is van. Tehát azért a metró kocsikkal, hogyha közlekedünk, vagy a vasúti kocsikkal közlekedünk, akkor látjuk azt, hogy még van ugye külön nőknek, gyerekeknek kis szerelvény, és hát régen ezt szigorúan betartották, most már ez is lazult. Tehát hogyha a turista hölgy az a hagyományos első vagy második vagonok valamelyikébe száll be, azzal sincsen semmilyen probléma. És a dubai emír is azt írja a könyvében, a My Vision-ben, ez egyébként angolul jelent meg, és hát persze arabul már jóval korábban, hogy sokat tett azért az emirátus, és hát azon belül Dubaj is, mint az egyik emírség, hogy a nők is minél többen álláshoz juthassanak, és hát sorolgatja a könyvében, hogy milyen sok vezető állást kapnak már nők, és hát bizony itt azért ez jobban megvalósul. Hát persze azért, amit mi látunk, az az, hogy biztos, hogy van ebben sok minden, hiszen toleránsak, a turisták akárhogy öltözködnek, nem szólnak rá. A helybeliek közül azért még sokan viselnek csadort, és egyébként is jellemző az, hogy a férfiak közül nagyon sokan nemzeti viseletben járnak a plázákban, és ezeket mind megfigyelnek. Visszatérve egy kicsit még a világ legmagasabb épületére, a Burj Khalifára. Ha ide felmegyünk, hát azért a dubaiak nagyon profin megcsinálták ezt, persze szuvenírbolt hátán, különböző kötelező fényképek, amelyeket aztán méredrágán értékesítenek a turistáknak, de hát ha már egyszer a világ legmagasabb épületében vagyunk, akkor azért venni szoktak a vendégek. És amit pedig látunk kifelé, nos van egy olyan rész, ahol érezhetjük a hűvös szelet is, ilyen magasságokban azért mindig van egy kis szél, és láthatjuk a felhőkarcolókat felülről, meg persze a dubai közlekedési csomópontokat. A kedvencem az, amikor 14 út egymás fölött, alatt, mellett így elhalad, és hát Amerikában már láttam ilyet, de ez a dubai, ez talán még ezen is túl tesz, nagyon jól néz ki így felülről. Sok park és mesterséges tó van Dubajban, már amennyire sokról beszélhetünk, és ahhoz képest, hogy sivatag, ugye iszonyatos pénzt és energiát emészt fel ezek fenntartása, de vannak, és bizony odafigyelnek arra, hogy legyenek azért zöld területek. Hát, hogyha hatalmas parkokat nem is tudnak csinálni, de azért kisebb parkok vannak, és majdnem mindenhol, ahol tudnak, füvesítenek, és hát persze ezeket iszonyatos mennyiségben öntözni is kell. Ami számomra, ha már a vízről van szó, fura volt, hogy hát nagyjából, hogyha kimegyünk a budapesti repülőtérre, tudjuk, hogy mennyibe kerül egy fél literes palackozott víz. Hogyha máshova elmegyünk mondjuk nyugatra, akkor is forintra olyan 800 forint, 1000 forint, vagy ha olcsóbb helyre jutunk el, akkor mondjuk 250, 300, 400 forint. Most Dubajban vettem egy ásványvizet a repülőtéren, és 80 forint átszámítva a helyi gyártású ásványvíz, egy fél literes palack 80 forint. Szóval ahhoz képest, hogy itt nincs víz, mert a sivatagról beszélgetünk, és ugye hozni kell a különböző oázisok vizét, ahhoz képest hát ez hihetetlenül olcsó. És hát az üzemanyag is persze fillérekért van, mondanom sem kell. Az áram és az egyéb rezsiszolgáltatás is sok minden ingyen van, és ami nincs ingyen, az is nagyon-nagyon olcsó. A Burj Khalifáról talán még annyit, hogy jobbra és balra tőle is látunk gyönyörű magas épületeket, ezek főleg szállodák. Rengeteg ötcsillagos hotel működik Dubajban, és ezek legtöbbje magas színvonalú, tényleg impozánsan kialakított és viszonylag új épület. A bevásárlásról még annyit, hogy a Dubai Mall-on kívül van egy másik, ha nagyon nagy pláza, a Mall of Emirates, és itt egy sípályát is csináltak. Egyébként két hotel van a Mall of Emirates-nél, az egyik a Sheraton, az egyik oldalánál, a másik pedig a Kempinski. És ezeknek a vendégei közvetlenül bemehetnek a plázába, és hát így persze a sípályára is. Fedett sípályát képzeljenek el, úgy, hogy körbe-körbe lehet szánkozni, kisebb csúszdák is vannak, és egy komolyan mondom, egy sífelvonó működik benne, és van egy hatalmas nagy kitüremkedés, egy ilyen kis műhegy, és onnan lehet aztán lesiklani. Hát persze az egész fedett, hiszen ugye a sivatagban vagyunk, és amikor valaki ide bejön, akkor szépen átcserélheti a ruháját, kap egy ilyen kis forma, zubbonyt, hogy ne fázzon meg, meg kesztyűt, meg sapkát, csálat, és aztán irány a szórakozás, ki lehet próbálni a téli világot. Hát ez is egy fantasztikus dolog, és hát ez se lehetett mondjuk éppen túlságosan olcsó. A turisztikai látványosságok felsorolásakor arra biztatják a vendégeket a helyiek, hogy mindenképpen próbálják ki a sivatagot quaddal vagy terepjáróval. Ezt egyébként a helyiek is csinálják, hiszen imádnak a sivatagban különböző homokdombokon így rallizni, és hát van olyan része például Dubajnak, ahol tipikusan az egyik homokdombot arra alakították ki, hogy mindenki kipróbálja a terepjárónak és a saját magának a tudását, és hát itt hihetetlen sebességgel felmennek így a homokdűnére, és aztán jobb oldalt meg lemennek. Ezt a turista is megteheti, viszonylag biztonságos, nem nagyon láttam még felborulni autót, és éjszaka is működik ez a kis pálya, és akkor a kivilágított területen láthatjuk a sok-sok autót jobbra-balra keringeni, és akkor ez eléggé szép látvány. Úgy van kivilágítva egyébként, hogy több nagy autót oldalra, jobbra-balra odaállítanak, és akkor viszonylag jól néz ki az egész. Tehát ez a terepjáró és mindenféle egyéb quad és egyéb közlekedési eszköz a sivatagban dolog, ez nagyon jól működik, ki lehet ezt próbálni. Persze lehet tevegelni is, de mondom, ez a nagyobb turisztikai attrakció, ezt ajánlgatják a turistáknak, hogy mindenképpen ezt próbálják ki. Aztán van még egy másik park, ami a Vad Sivatag nevet viseli, és Wild Wadi, és ez a park szintén egy óriás csúszdapark, itt is hihetetlenül szörnyű magasságokból lehet lecsúszni, és hát élvezni azt, hogy a végén túléljük. Minden esetre ide is rengeteg turista érkezik, természetesen az év minden szakában ez is nyitva áll a vendégek előtt, úgyhogy ez is a látványosságok közé tartozik. Van sokdimenziós mozi, hát mondjuk ahhoz képest, hogy én láttam már 6D meg 7D mozikat is, itt 5D volt, de hát majd fejlődnek, biztos, hogy van ennél már komolyabb is. Hát hozzáteszem, ezek a dimenzió hozzáadások már ugye elég véleményesek, hogy még mit tudunk pluszban D-nek mondani. Aztán, ami még érdekes, hogy nagyon sok olyan kisebb vendéglő van, amelyet azokban a negyedekben találunk meg, ahol az indiaiak laknak, és azok az emberek, akik lényegében az egész Dubaj működésért felelnek, mert hogy kevés az állampolgár, rengeteg a turista, és még több az az ember, aki dolgozik, bejött ide a különböző országokból, és hát kőkemény rendszer alapján kapja a fizetését. Ők külön kis negyedekben, kis mini negyedekben élnek, külön vásárolgatnak olcsó helyeken, saját üzleteket hoztak létre, és saját éttermekben fogyasztanak mindenféle izgalmasat. Úgyhogy van ilyen kis indiai negyed, ahol elsősorban ők laknak, akkor a pakisztániaknak is van külön negyedük. Nagyon érdekesen alakult ez is itt Dubajban. Itt voltunk akkor is, amikor kimentem Afrikába dolgozni egy kicsit, és itt megszálltunk egy napot, este volt, és hát olyan meleg, hogy szinte fullasztott a levegő, olyankor talán csak a légkondis helyeken lehet kibírni. Nem véletlen, hogy a buszmegállók egy részét is légkondicionálták. Tehát a nagyobb buszmegállóknál azt látjuk, hogy hölgyeknek, uraknak persze azért külön, már itt se veszik annyira komolyan, és kinyílik az ajtó, bemegyünk a buszmegállóba, bezáródik, és akkor a légkondis helyen lehet várni a gépjárművet. Hát azért ez nagy fegyvertény. Megint más kérdés, hogy nehéz is lehetne kibírni az iszonyatos hőséget úgy, hogy a tűző napon áldogálunk, és hát azért a buszmegállóknál nincs mindig árnyék. Tehát ez a légkondicionált buszmegálló, ez egy nagyon fontos vívmány volt a dubai közlekedésben, amely egyébként viszonylag jól szervezett, tehát a tömegközlekedés tökéletes ahhoz, hogy elboldoguljunk, de hát a taxi sem túlságosan drága, úgyhogy ettől sem kell tartani, ha valaki taxival megy mindenhova, és nagyjából azt mondom, hogy egy 5-6 napot itt tartózkodik, akkor sem kell valami egetverően magas összegben gondolkodni. Ami pedig még az új találmány és fontos, érdekes kommunikációs fogások közé tartozik, azok a rendőrautók. Tehát ilyen luxusautókat vásároltak a dubai vezetők, és hát ugye az első számú vezető az emírségnek az Abu Dhabi emír, ő az Egyesült Arab Emirátusok elnöke, és a miniszterelnök az pedig a dubai emír, de önmagában ugye vannak kisebb emírségek is, és hát az emírségeken belül pedig az emírség emírje az, aki meghatározza a dolgokat, és hát ott nyilván a rokonok pedig betöltik a többi fontos államigazgatási tisztséget. És lényegében elhatározták azt, hogy hát ha már a világban az a kép van, hogy hát Dubai a luxus városa, és hát hú, annyi pénz van, hogy meg se lehet számolni, és hihetetlen, akkor még egy kicsit tegyünk rá egy lapáttal erre, úgyhogy rendőrautónak is bevásároltak luxusautókat. Ami hát ugye nem akkora beruházás, de nagyon jól néz ki, amikor ott egy rendőrkocsi, és akkor Lamborghini, akkor vettek egy Bentley-t, vettek egy Aston Martin-t, vettek Ferrari-kat, tehát olyan autókat vásároltak, amelyek tényleg, akkor ránézzünk, akkor azt mondjuk, hogy ez maga a mese, és akkor látjuk rajta, hogy villog a sziréna, akkor ez is egyfajta mese. Szóval érdekes, hogy erre tudatosan rádolgoznak erre a kialakult imázsra. Ha már a luxusautóknál tartunk, sétálgattam az egyik bevásárlóközpont oldalában, és hát láttam olyan autókat, McLarent, meg egyéb verseny, szuper sportkocsikat, legújabb Bentley-t, hogy azt mondtam, hogy hát ez már komoly, nagyjából tudom ezeket az árakat, Bugattit például, hát még használtan is forintban milliárdos az ára, hát néztem egyszer valamelyik használt autó portálon, hogy mennyire lehet kapni, hát hihetetlen. Na most itt Dubajban ez egy ingyen autó kiállítás, amikor a plázáknak az őrzött parkoló részében végig sétálunk, és akkor látjuk az ott álló autókat, tényleg nagyon-nagyon jók. Hát olyanok, hogy Európában nagyon ritkán lehet látni ilyeneket, talán csak Vegasban látni, vagy mondjuk Monte Carlóban esetleg, de még ott sem láttam annyira nagy értékű kocsikat, mint itt Dubajban a plázáknál. Sokan kérdezték már tőlem az olvasók közül, hogy fel lehet-e menni a Burj Al Arab, a vitorlal alakú szálloda tetejére, vagy esetleg megnézni alul a tenger alatti éttermet, vagy sétálgatni egyáltalán ott benne. Nem engedik a turistákat, mert zavarják a vendégeket, hát óriási számmal jönnének ugye megnézni ezt a csodát, úgyhogy csak külön engedéllyel lehet bejönni, vagy hát ha valaki megszáll itt, ami hát azért nem olcsó. Ilyen szép kétszintes lakosztályok vannak, és maga az átrium pedig olyan nagy, hogy amikor átadták a Burj Al Arabot, és bekapcsolták a légkondicionálókat, akkor felhő keletkezett itt az átriumban, a szálloda átriumában. Mindig megcsinálják ahhoz képest, hogy milyen szezon van, jön majd a Valentin napi dekoráció, februárra megcsinálják ilyen kis szívecskékkel a Burj Al Arabot, és belül egy gyönyörű piros szőnyeg egészen az átriumos terület végéig, és jobbra-balra pedig ilyen sárgás arabos díszítések, meg kis szívecskék, eszement jól néz ki. Úgyhogy erre mindig ügyelnek, hogy az illusztris társaságnak gyönyörű legyen a dekoráció is, és szemre is szép legyen belülről is a Burj Al Arab. Egyébként az is megoldás, mondom, hogyha valaki be akar jönni, hogy akár csak egy éjszakát, hogyha sikerül eltöltenie. Egyébként annyi újságíró is akar ide eljönni, hogy újságírók közül is ritka az, hogy valakit beengedjenek, de azért meg lehet oldani. A Burj Al Arabon kívül a Jumeirah Beach még nagyon híres szálloda, a Sheratonról és a Kempinskiről már beszéltem, ugye azok ott vannak a Mall of Emirates-nél, ahol a sípája is van, de hát lehetne sorolni rengeteg más szállodát is, főleg 5 csillagos hotelek vannak, bár mostanában már 3-4 csillagosok is megjelentek, tehát azért bővült egy kicsit a kínálat, de nem az a tipikus olcsó szállás Dubaj, de lehet azért kapni már most meglehetősen jó áron. A bérlemények, a különböző lakásbérletek árai, nos, hát általában, amikor jönnek a vendégmunkások a különböző országokból, akkor 4-en, 6-an, 8-an bérelnek ki egy-egy ingatlant, mert ezek viszonylag drágák, és hát így próbálnak meg költséget csökkenteni. A fizetések mindig pontosan érkeznek, és pontosan kell fizetni, ha valaki nem fizet, és nem adja a kellő időben a csekket, akkor bűncselekményt követ el, úgyhogy komoly büntetés jár érte. Tehát errefelé azért nem úgy működnek a dolgok, mint Európában. Arra is nagyon vigyázni kell, hogy lényegében különböző indoklások nélkül bárkit, ha valaki dolgozik, el lehet küldeni. Tehát nagyon kedves ismerősömmel megbeszéltük, hogy úgyis kint vagyok Dubajban, akkor majd meghív vacsorára, mert beszélünk arról, hogy esetleg anyagokat küld majd nekem, különböző cikkeket, És hát mondtam, jó, akkor beszéljük meg. És hát kétségbe esetten írt délelőtt, hogy hát nem jó az esti vacsora, mert hogy van egy kis problémája, egy kicsit megbetegedett, és neki dolgozni kell menni másnap, és azonnal kurálnia kell magát, mert hát úristen, hát olyan nincsen, hogy valaki nem megy be dolgozni, mert beteg. Hát jó, egyszer nem megy be, másnap már nem dolgozik a Dubai Emirátusokban, hát sorba állnak a jelentkezők. Nincs ilyen, hogy betegszabadságra elmegy a munkás, aki valamilyen külső országból érkezett. Szépen dolgozik, megcsinálja a munkáját, megkapja a fizetését, amely meglehetősen magas, de itt nincs ilyen, hogy nyafogás, hogy ez a bajom, az a bajom, hogy jaj, akkor nem tudok bemenni dolgozni, mert ez történt, az történt. A legjobbakat próbálják meg alkalmazni lehetőség szerint, és a kisebb, vagy gyöngébb, vagy egyszerű munkákra pedig ugye hatalmas tömegeket hoznak be, de nagyon könnyű kikerülni, és aztán megnézheti az illető, hogy legközelebb mikor kap majd vízumot. És hát attól függően van a bérezés is ugyanazért a munkáért, hogy honnan érkezett az illető. Egy német, egy francia, egy japán, egy amerikai több pénzt kap, mint egy kelet-európai, és egy kelet-európai meg több pénzt kap, mint mondjuk egy pakisztáni, vagy éppességgel indiai, vagy malajziai vendégmunkás. Úgyhogy tehát ezeket viszonylag egyszerűen, kiszámíthatóan és nyíltan meg is mondják, és ki is lehet számítani nagyjából, hogy mit, hogyan, mennyiért lehet megcsinálni. Ezzel együtt munkaerőre nagy igény van, hiszen a különböző létesítményeket mind-mind működtetni kell, a rengeteg plázát, rengeteg üzletet, a rengeteg szórakoztató központot, és természetesen az üzleti negyedet is működtetni kell, úgyhogy óriási külföldi munkaerőt alkalmaz az Emirátusok. És hát Dubajból persze el lehet menni kirándulni egy kicsit odébb is. Sokan azt mondják, hogy szinte kötelező az Abu Dhabi vagy Abu Dhabi látogatás. Ugye az Egyesült Arab Emirátusok fővárosa Abu Dhabi, és amit itt érdemes megnézni, egyrészt az Emirates Palace a világ egyik leghíresebb szállodája. Ide azért egyszerűbb bejutni, mint a Burj Al Arabba, lévén nincs annyi turista, és itt viszonylag olcsón, vagy akár egy italt is fogyaszthatunk, vagy valamit meg is evédelhetünk, akár nem olyan egetverően nagy összegekre kell gondolni, de az építészeti megoldások itt is csodálatosak, és ez a szálloda is nagyszerű. És hát itt van az egyik legszebb mecset a világon, itt Abu Dhabiba, úgyhogy ide is érdemes eljönni mindenképpen, persze hozni kell kendőt a hölgyeknek, gyönyörű hófehér mecsetet képzeljenek el, káprázatos oszlopokkal, gyönyörű megoldásokkal, mindenképpen ajánlom, hogy jöjjenek el. Akkor itt van még a Forma egy világa, ez is egy szórakoztató park, ahol még olyat is kipróbáltam, hogy beüldünk egy ilyen kis autószerű valamibe, és az autó az kivételesen vízben ment, és akkor felvitt minket kb. 4 emelet magasságra egy lift, és utána pedig így ilyen csúszdaszerűen lehetett az autóval lemenni. Hát jó pofa élmény volt tényleg. Meg hát szimulátortól kezdve sok minden másik mindent ki lehet itt próbálni a Forma 1 világában. Maga Abu Dhabi látványa is érdekes, itt is vannak felhőkarcolók, van olyan rész, ahol megállunk, és akkor gyönyörű felvételeket készíthetünk. Bár hozzáteszem, tehát a dubai felhőkarcolók azért szerintem jobban néznek ki. Dubajban van egy új negyed, a kikötői negyed, itt is égbetörő hatalmas épületek vannak, viszont van egy gyönyörű kis sétaút, mellette kávézók, ahol el lehet fogyasztani süteményeket, kávét, és nagyon hangulatos itt sétálni, főleg amikor nincsen annyira meleg. A kikötői negyed, az is érdekes, hogy hogyan készült. A dubai emírnek az apja akart mindenképpen egy hatalmas kikötőt, szabadkereskedelmi övezetet létrehozni, és akkor hozott tanácsadókat, angol, német, francia tanácsadókat, minden tanácsadó lebeszélte. És akkor hazamentek, és hát éppen valamilyen családi elfoglaltság volt, amikor a mostani dubai emír kérdezte az apját, hogy hát apám, hát mi lesz a kikötővel? Hát mindenki azt mondja, hogy nem érdemes megcsinálni. Azt mondja, jó, fiam, akkor meglátod, ez lesz a világ egyik legnagyobb kikötője, mert ha én valamit meg akarok csinálni, akkor nem érdekel, hogy mit mondanak a tanácsadók, azért odafigyelek rá, de ha én megépítem, akkor az nagyon jól fog működni. És hát így is történt, úgyhogy a világ egyik legjobban működő kikötője a dubai kikötő, és hatalmas üzleti negyedet is varázsoltak mellé.
Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Dubajban kirándultunk, elvittem önöket a Burj Khalifára, a híres 828 méter magas óriási épületbe. Elvittem önöket a Burj Al Arabba, a Vitor alakú szállodába, az Atlantisba, az elképesztő elsüllyedt kontinens világát megidéző szálloda komplexumban, aminek ugye az előzményét láthattuk már a Bahama-szigeteken is, és ez is ugye a Saul Kerstner örökség része, az egykori burmilliárdos örökségének része, aki megálmodta a Sun City-t is Dél-Afrikában. Aztán elmentünk még a Pálma-szigetre, megtudtuk azt, hogy milyen adózni Dubajban, milyen dolgozni Dubajban, mit tudunk a dubai adórendszerről. Elmentünk még a dubai klasszikus régi városrészbe, a Dubai Múzeumba, és megnéztük a plázákat, a Dubai Mall-t, a Mall of Emirates-et, és hát van azért még bőven bevásárlási lehetőség itt Dubajban. Megnéztük az indiaiak által lakott negyedet, a különböző honváriumokról is volt szó, az építkezésekről, a kikötőről, a légitársaság alapításáról. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok mindent csináltunk, és hogyha önök akár egy hagyományos légicéggel, akár fapados járattal elmennek Dubajba, akkor önöknek is bőven lesz majd mit csinálniuk itt. Hát természetesen azért egy picit mindig Los Angeles jut eszembe, azt a várost, és akkor lehet igazán élvezni, hogyha eljutunk olyan helyekre, privát partikba, vagy éppenséggel látványos rendezvényekre, hihetetlenül elegáns éttermekbe, de akkor is lehet élvezni, hogyha ez nincsen meg, viszont bemegyünk egyáltalán egy plázába, és megnézzük azt, hogy milyen a világ úgy, hogy körbenézzünk itt, vagy esetleg a kötelező attrakciókra befizetünk, úgyhogy többfajta módon is megnézhetjük ezeket a csodákat, akkor is, hogyha nem próbáljuk ki mondjuk a Burj Al Arab tetején, hogy milyen a homár, akkor is azért izgalmas, kalandos dolog lehet itt eltölteni néhány napot, és hát van arra lehetőség, hogy ezt valóban megússzuk nem túlságosan sok pénzből, tehát nem feltétlenül vagyonszintű összegekbe kerül már egy itteni kirándulás, mint régebben. Hölgyeim és uraim, búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richard segítőtársam, Karai Bendegúz nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Ne feledjék, hogy most már május van, úgyhogy ideje gondolni a nyaralásra is. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!